és Ajó Dej vagyok, ez az After Podcastnek egy ilyen élő felvétele, az Aurórával, az Artist Talkkal közreműködve, és Márton Dani a vendégem a Richard Beer zenekarból. Szevasz, Dani!
Szevasz! Sziasztok!
Tök jó, hogy ez így összejött ma, mert én nagyon szerettem volna Danit elhívni már a műsorba. Aztán jött a megkeresés az Aurórától, hogy mi lenne, hogyha jönnék ide és én beszélgetnék veled, és akkor úgy voltam vele, hogy kössük össze a kellemest a hasznossal, és lenne egy ilyen közönség előtt felvett adás. Nyilván az van, hogy veled kapcsolatban, vagy veletek kapcsolatban, Richard Gere-rel kapcsolatban nehéz megkerülni most azt a kérdést nyitásként, hogy tényleg feloszlottatok, vagy ez csak valami olyan promó per hack per átcseszés, amit majd májusban meg fogtok cáfolni?
Jó a kérdés, bár sok embertől megkaptuk ezt a kérdést, mert sokan nem hiszik el tényleg, hogy ennek most így vége lesz, de hát sajnos a hír igaz, Dávid, valóban feloszlunk. Volt már két búcsú koncertünk, tehát hogy lehet, hogy
ez a... Már volt korábban is búcsú koncertetek, nem?
Igen, kettő volt. Az egyik akkor volt, mikor a Barlangban Szentendrén nem tudtunk teltházat csinálni, ami 200 embert jelentett, és akkor mi ezt kicsit szomorúak voltunk, úgyhogy bejelentettük, hogy feloszlunk, és akkor teltház lett. És akkor ez olyan jó marketing fogásnak tűnt, hogy 2015-ben is feloszlottunk, mert akkor meg a hajón, az A38-on nem tudtunk teltházat csinálni.
Hogy lehet egy újságírónak ezzel kezdeni bármit? Ezért mondom, hogy ne lepődj meg azon, hogyha én nem hiszem azt el, hogy ti tényleg feloszlottok.
Tényleg, a zenekarból is van olyan, aki nem hiszi el, úgyhogy ez egy nehéz folyamat, tehát hogy igyekeztük ezt az egészet úgy kezelni, hogy ne sérüljön senki a zenekarból és a közönségből sem, tehát hogy ezt mi másfél éve tudjuk. Igen, akkor a hajón is volt egy ilyen koncertünk, búcsú koncert, akkor, és akkor az is telt ház volt. De most ezt nem azért találtuk ki, hogy a Budapest Parkba fellépjünk főműsoridőben, hanem ez egy másfél éves sztori igazából, tehát ezt mi másfél éve tudjuk, hogy sajnos eljött ez az idő.
Jól érzem, hogy ez a másfél éves pont az ilyen Covid korszak kitörésének a kezdete, mert hogy nyilván az van, hogy rengeteg zenész, sőt alkotóművész esetében az ilyen pandémiás időszak azért rájött egy csomó ember arra, hogy újra kell gondolni az életét, a karrierjét, a hobbiát, a bármit. Nekem úgy tűnik, hogy lehet, hogy ez közrejátszott abban, hogy ez a gondolkodás miért kezdődött el egyáltalán másfél éve, vagy nem?
Szerintem egyébként nem.
Tök jó, köszönjük.
Sziasztok. Nem, tényleg akkor volt ez, tehát ez tavaly nyáron volt, tehát akkor már jöttünk ki talán a harmadik hullámból, vagy nyolcadik?
Valamelyik hullámból.
Második, igen. Ötödik, na mindegy, tehát hogy valamelyik hullám után voltunk, és mi a Covid alatt nem nagyon jártunk összepróbálni, meg nem csináltunk semmit, ami a zenekarra kapcsolatos.
Miért? Tehát pont akkor volt végre lehetőség, hogy ne vigye el a bulizás, a szórakozás, a moziba járás,
meg persze, ilyenek az időtöket. Igen, csak mi úgy voltunk vele, hogy ebbe meghalunk, hogyha találkozunk egymással, úgyhogy mi tényleg betartottuk azt, hogy otthon voltunk, nagyon sokat beszélgettünk, mit tudom én, ilyen face chat, vagy mi az? Face chat?
Zoom,
igen. Van olyan, hogy face chat. Na mindegy, tehát Zoomon beszélgettünk egymással, tehát hogy a kapcsolatot tartottuk, de hogy nem éreztük azt, hogy egyébként ez a harmadik lemez után jött, tehát hogy mi akkor nagyon sok energiát belefektettünk a dalírásokba, meg mindenbe, és hirtelen azt éreztük, hogy úristen, most jött egy lehetőség arra, hogy pihenjünk, tehát nem is koncertezünk, egy elég rossz, meg persze emberek haltak meg, de meg rossz volt ez az egész, de hogy mi akkor ezt úgy értük meg, hogy pihenünk. És egy ilyen alkotói szabadságra vonult az egész zenekar. És
hogyan lehet alkotói szabadságra vonulni, anélkül, hogy alkotás lenne belőle?
Hát előtte alkotói szabadság. Ja igen, mert az azt jelenti, hogy
hát nem, hogyha alkotói...
hogy elmegyek szabadságra, és közben alkotok?
Hát nem.
Akkor nekünk olyan sose volt. Mi általában úgy alkotunk, hogy közben folyamatosan melózik mindenki, meg véletlen alkotunk, ugye mi ezt szoktuk mondani. És tehát akkor ez nem alkotói szabadság volt, hanem inkább az, hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy itt bármilyen dalt írjunk. De ez az első hullámnál volt. Ott volt egy nyár, az kimaradt, utána volt még egy nyár, vagy ez az a nyár. És olyan jó koncertek jöttek, és olyan sok jó lehetőséget kaptunk, hogy a Laci felhívott engem telefonon, hogy ő úgy érzi, hogy elértük azt a pontot.
A csúcsot.
Hát,
ennél már nincsen feljebb.
Hát, igen, persze, van. Csak hogy a mi szintünkön, tehát a ricsergés szintjét, hogyha nézzük, akkor mi ott voltunk akkor egy olyan pozícióba, ahonnan tovább lépni, azt hiszem más feltételekkel tudtunk volna, más dalokkal, más energiákkal vagy hozzáállással is. És az volt az érdekes, hogy mikor Laci engem felhívott telefonon, én előtte egy héttel írtam egy dokumentumot otthon a számítógépemmel, ami a feloszlást írta le, tehát hogy én, hogy akkor egy év múlva feloszlik a zenekar.
Te megtervezted előre a zenekarnak a feloszlását?
Igen.
És... Én nem is hallottam még ilyenről.
Egy Excel táblázat.
De mégis, akkor azt mondjuk, hogy a Lacinak majd elmondom március 7-én, hogy felosztunk, de mondjuk a Gabinak mondjuk azt mondom majd májusba csak, de vagy ez hogy nézett ki?
Nem azt írtam le, hogy kit hívok fel telefonon, vagy anyadikán, de egyébként jó a kérdés, de ezek voltak leírva, mert az volt, hogy tényleg dátumok akár, hogy július 10-én, meeting, nem tudom micsoda, és akkor októberben meg dalírás, klippek, és ilyenek. És hogy mi az utolsó koncert, mikor lesz bejelentve, Barnit, a ródunkat, mikor lőjük fel az űrbe, a kobuciba, mikor jön ő vissza, akkor kell bejelenteni, hogy feloszlunk, szóval hogy ez így meg volt tervezve, és az volt az érdekes, hogy nem kellett ezt vázolnom senkinek, mert a Laci is, tehát ő úgy hívott fel engem, hogy ő nem tudta, hogy én erre így készülök.
De ő is készült rá ezek szerint.
Igen. Ő nem írt táblázatot, de készült. Tehát ő ezt eldöntötte. Én azt hiszem, hogy láttam volna még plusz egy évet a zenekarban a terveim miatt, amiket ott összeírtam, de a Laci és az én érdekeinket tudtuk kicsit közelebb húzni egymáshoz. Úgyhogy...
Az a fura, hogy ti most osztotok fel, hogy ugye van ez a 1000 éves magyar mondás, hogy minden magyar zenekar a 10. évtől kezd el működni, ti már bőven 10 fölött vagytok, 12, igen, 1 igen, körül, Teltház A38, stb. Szóval nektek így tök jól ment, legalábbis nekem úgy tűnt mindig is, hogy nektek egyre jobban megy a koncertezés. Azért általában egy feloszlást nem úgy szoktak csinálni, hogy leülnek Excel táblába és megtervezik a végét, hanem általában az van, hogy úgy összevesznek a tagok, hogy elég volt, kiírja valaki Facebookra, hogy én kiszálltam, és akkor megy a vita. Nátok ez hogyan vezetett ehhez a döntésig? Sőt, inkább így kérdezem meg, hogy te vagy az ember, aki megmondhatja azt, hogy vége a zenekarnak?
Hát... Nálunk azért, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak ilyen lépcsőfokok, hogy általában az ötletek tőlem jönnek, és én ezt átbeszélem mondjuk a Lacival és az Andrissal, a basszusgitárosunkkal, utána ezt vázoljuk mondjuk a menedzserünkkel, mert neki is mondjuk jó tudni erről, hogy mi lesz, és utána pedig a többiekkel is leülünk beszélgetni, és akkor elkezdődik egy olyan kommunikáció, ahol kiderül az, hogy ki mit gondol, ki mit szeretne belerakni a dolgokba. Ez például a koncertekre is igaz, hogyha kitalálom mondjuk, hogy legyen egy nagy esküvő az A38-on, akkor ez nincs úgy leírva, hogy akkor Éva, neked ezt kell csinálni, azt kell, hanem akkor átbeszéljük, hogy ki mit szeretne benne csinálni, és tetszik-e az ötlet. Volt olyan, hogy például az egyik lánynak mondjuk nem tetszett az ötlet, akkor az egészet kihúztuk, hiába szavazták meg öten, hogy ez jó. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek egyet kell értenie, vagy szeresse a projektet, amiben benne van, mert akkor tud olyan lenni, amilyen. És hát mondjuk itt, igen, hát itt nem mindenki szerette volna ezt a feloszlást, főleg ugye a kiadó meg a menedzser, mert ez tényleg jó idősávokban, minden, tehát ez az idei nyár, ez volt nekünk először olyan, ahol anyagilag is úgy éreztük, hogy ez most ilyen nagyon jó, tudod.
Akkor mondd már el nekem, könyörgöm, hogy miért osztottatok fel akkor?
Túl sok volt a pénz. Nem, de vagyis csak az, hogy azt éreztük, hogy a ricsegér, amit elmondtam, tehát hogy eljutott egy olyan szintre, ahonnan tovább úgy tudunk lépni, hogyha kicsit olyan dalokat írunk, amik talán kicsit popposabbak, mint például a Szintis Laci, vagy nem tudom, tehát hogy átmenjünk egy olyan vonalra, ahol már úgy kell éreznünk, hogy akkor ezzel dolgozunk, ennek a dalnak az a célja, hogy bekerüljön mondjuk a rádióba, vagy hogy még plusz 1000 embert megszólítson, és azt hiszem nekünk ehhez már nem volt kedvünk.
De ez biztos vagy abban, hogy nálatok csak ez egy út lett volna járható, hiszen az elmúlt X évben pont azzal tudtatok eljutni egy olyan szintre, amit most te is mondtál, hogy nem csináltatok olyan zenét, ami bejutna a rádióba.
Igen, de igen, ebben igazad van, de hogy a Rise után, a Rise of the Cola után mi olyan zenékek, ez viszont szerintem a Covid miatt van, kicsit ilyen borúsabb, kicsit nem olyannyira Richard Gere-es dalokkal kezdtünk foglalkozni, ami például az utolsó lemezen ilyen dalok lesznek rajta, tehát előre sajnálom, bocsánat.
Utolsó lemezen lesz még egy lemez?
Lesz egy búcsú szóval lemez.
Akkor előbb bejelentettétek a feloszlást, mint hogy kijött volna még egy lemez.
Igen, aha, hát ez, de mi így szokták.
Abszolút,
hogy csinálják ezt? Szóval igen.
Lehet a menedzsereteknek lenni egyébként.
Igen, szegény Marci. Hát igen, mert erre még most elég sok pénzt elköltünk, úgyhogy ezek a dalok igazából csak egyszer lesznek hallhatóak az akváriumban majd. Holnap jön ki az esemény, hogyha van kedvetek, nézzétek meg. De. Na mindegy, és tehát hogy a kérdésedre visszatérve, hogy akkor ugye az, hogy miért oszlik ez fel, és hogy lehetett volna más
nem,
út.
Nem azt mondtad, hogy szerinted az volt csak az út, hogy ti elkezdtek kicsit rádióbarátabb, popzenésebb zenékbe gondolkodni, mert hogy most már olyan nyaratok volt, hogy anyagilag is megérte, és hogy te úgy érzed, hogy ez lett volna az egyetlen járható út, amire ti nem voltatok hajlandóak.
Igen, mert a közönség megtartás biztos, hogy még sikerült volna 4-5 éven keresztül. Biztos sikerült volna az, hogy még építkezünk, de a Lacival így leültünk, és megbeszéltük, hogy most tényleg az a cél, hogy még plusz 2-3 ezer ember bejöjjön a Budapest Parkba majd, vagy már elértük ezzel a 4 ezer emberrel, vagy 3 ezer emberrel azt, amiről egyébként a Richard Gere sosem akart szólni, most már például nem tudunk elmenni csak úgy egy kis klubba fellépni, most ez egy jó példa, ja, de akkor meg fog sértődni a másik klub. Na mindegy, tehát Pécsen van a nappali.
Nem baj.
Úgysem lépünk már fel sem. Tehát, hogy a Pécsen a nappalit mi nagyon szerettük, az egy kisebb hely, de most már mi például nem tudunk csak úgy oda elmenni fellépni, mert akkor kicseszünk azzal a maradék 200-300 emberrel, aki nem fér be oda mondjuk, és akkor ezért megyünk egy másik klubba. Ami szintén nagyon jó király, de hogy vannak olyan azok a korlátok, amiket azt hiszem elértünk, és az idei nyár volt a legjobb példa erre, hogy voltunk olyan helyeken, ahol 2 ember volt rajtunk, vagy 4, és azt hiszem ezeket szerettük a legjobban. Persze az is tök jó, amikor marha sok ember ott ugrál, például a fishingen, vagy nem tudom. Csak azt hiszem nekünk, tehát hogy ez a zenekar, ez erre lett kitalálva, hogy mi 200 embernek zenéljünk egy klubban.
Ez az általános önsorsrontás, ez egyébként jellemző rád személy szerint, vagy így, hogy nekem ez a, oké, az nyilvánvaló volt nekem mindig is a Richard Gere felbukkanásától kezdve, hogy ti egy ilyen erősen ellenkulturális vonalon mozogtok. Tudom, hogy rohadtul utálod, és sok interjúban is mondtad, hogy nem érted a bizottságos hasonlatot, de hogy mégis azért van, mert hogy a Szentendre, meg igenis van dadaista felhangja szerintem a zenéteknek. Ahogy elmondtad többször is más interjúkban, meg lehet látni, hogy ti azért bőven a zenekészítésen és a koncertezésen túlmutató dolgokat is csináltatok. Hát most mondtad el, hogy karácsonyi bulikat csináltatok ide az Aurórába, esküvőt a hajóra, aztán volt divat bemutató is.
Volt, de igen, sok egyszer. Minden volt.
Igen, nem, de hogy a jól tudom, te is még Szentendrén nektek volt ilyen összművész. Szóval lényeg az, hogy ez a multiplatform alkotás, ez azért párhuzamba hozható Szentendrével. Szóval nekem ezért lett meg mindig, hogy te minden interjúban elmondod azt, hogy sosem értettem azt, hogy miért hasonlítanak minket a bizottsághoz, miközben azért mégiscsak ezek mind hasonló.
Persze, meg én nem utáltam ezt, tehát hogy ez egy óriási megtiszteltetés, hogy csinálsz egy projektet, és akkor azt ahhoz hasonlítják, amin egyébként felnőttél, mert én anyám kazettáit, mikor elloptam, akkor én a bizottságot hallgattam, nem tudom, elég sokáig, és biztos, hogy volt hatással rá, meg hát Szentendre, hát nekünk volt egy ilyen képzőművész körünk, tehát egy ilyen összművészeti cuccunk, ahol mindenki azt csinált, amit akart. És ebből jött ki a Richard Gere, ahol egyébként azt az attitűdöt próbáltuk továbbvinni, hogy mindenki azt csinál a zenekarban, amit akar. Tehát, hogyha van például egy jó előadó művész, nem tud énekelni, akkor leszartuk, és akkor énekeljen. Ő az Éva például. És hát ilyen vagyok én is, ugye én doboltam Szentendrei zenekarokban, és meguntam, hogy hátul vagyok. Én csak azért, tehát én nem, tehát hogyha te zenekritikus vagy, tudod, hogy nem tudok
énekelni, és mindenki hall.
Nem csak vicce. Tehát, hogy...
Amúgy nekem, bocsánat, engem meglepődte, ki akartál lépni a dobok mögül, mert állandóan azt érzem veled kapcsolatban, mint hogyha mint hogyha saját magaddal is lenne egy vívódásod azzal kapcsolatban, hogy te ezt amúgy akarod-e, hogy emberek előtt szerepeljél?
Hát ez egy 12 éve tartó vívódás.
Na de ezért mondom, hogy akkor mégis miért zavart téged, hogy a doboknál ültél? Hát akkor végre ott vagy, része vagy a csapatnak, de mégse vagy annyira szem előtt.
Nem, én úgy értem meg, hogy nem voltam része a csapatnak, mert oda elég sok dalt írtam, meg szövegeket, meg minden, és akkor ugye az volt, hogy te csak doboljál, meg nem tudom micsoda. Mondjuk 15 évesek voltunk, tehát mindenre ez volt a válasz. És azt úgy kicsit elegem lett ebből, és akkor előre jöttem, hogy azokat a dalokat, amiket írtam, azt meg tudjuk csinálni, és igazából a Richard Gere első albuma, az nagyjából azokból a dalokból, azok a dalok szerepelnek azon, amit én dobosként nem tudtam azokból a zenekarokba így eladni, vagy így átadni a többieknek. Én igazából ezért léptem előre, hogy ezek a dalok valahogy megszülessenek. Én nem is akartam a Richard Gere-be énekelni, hát az első öt koncertünk, nem is álltam mikrofon előtt.
Meg tudod mondani, hogy hány énekesnőtök volt az elmúlt 10x év alatt?
Na, aki meg tudja mondani, nyer egy akvárium belépőjegye. Na, tipp.
Mennyit tippelsz? Na,
50.
Az nagyon
Jézusom,
sok.
Jézusom, hogy hív?
50 énekes, van annyi énekesnő, hogy itthon? Hogy, bocsi, csak aki nem hallaná majd
az
ezt, hogy ha azt mondod, hogy ha minden vendégénekes, vagy bármilyen nőt, aki valaha felment Richard Gere koncerten, és a mikrofonba mondott bármit énekesnőnek veszünk, akkor 50 szerinted.
Az több, mint 50. Igen, ebben igaza van. Tényleg nagyon sok. Én arra gondolok, hogy ki volt, aki állandó énekesnője volt ezen a
zenekarban. Aki mondjuk lemezen ott volt, vagy színpadon ott volt veletek párszor, vagy, hát, vagy próbákon ott volt veletek. Szóval, hogy aki mondjuk egy pár alkalomnál Richard Gere-be benne volt.
Hát 8, majdnem.
10. 8-10. Ez mind annak köszönhető, hogy te vívottál önmagaddal,
persze,
mint frontember?
Hát az első három évben mi szerintem volt nálunk eleve 4 énekesnő. Ugyanis ugye nem feltétlenül élvezték azt, amit csináltunk, és hát volt olyan énekesnőnk, aki az első koncert után zokogva felhívta az apját, hogy
értem kocsival?
Hogy jöjjön érte kocsival, mert traumatizálva lett, ez neki borzasztó élmény volt, hogy kifújolták, kifütyülték, azt hiszem a barátai ráadásul, szóval, hogy viszonylag egy borzasztó élmény volt neki.
Miért fújolták ki a barátai? Ennyire szarok voltatok a
hát
korai
persze,
években?
Persze. Hát mi... Egyébként azokat a számokat játszott, még most is.
Valaki mondta, most is, jó
válasz. Ugyanazt csinál. Egyébként azt akartam mondani, hogy ugyanazokat a számokat játszottunk, mint most, csak kb. Ugyanúgy. Csak hát mit tudom én, mert azt gondolta, hogy mást fog énekelni, kicsit dallamosabb dolgokat, ahol mondjuk akkor elszakadt egy gitár a húromon, és mi? Elszakadt egy húr a gitáromon, és most kapok agyvérzést. Elszakadt egy húr a gitáromon. Én nem húroztam fel a maradék 60 percre, hanem hamisan játszottam. Tovább annyit csináltam, hogy a gént feltekertem.
Itt a torzítás meg
persze,
ilyesmi.
Betorzítottam, és mondtam, hogy jó lesz. És akkor úgy lement egy koncert igazából.
Mikor lepődtél meg azon, hogy mindenre tök sok ember kíváncsi? Mi volt, van egy olyan pont, amikor azt érezted a színpadon, hogy atya úristen, ez a poén túl nagyra nőtt.
Azt hiszem, mikor volt ez? Az első ilyen pont az volt, amikor a Fishingre elhívtak minket 2015-ben, mondjuk akkor már 5 éve volt a zenekar. De az egy fura dolog volt.
Én miért? Akkor... A van tökéletes párosítás az a Richard Gere meg Orfű?
Igen, csak ez egy nagy fesztivál volt nekünk, tehát hogy és mi nem is voltunk előtte Fishingen, tehát így nem mentünk le bulizni. És nekünk a Fishing az olyan volt, hogy oda nem tudunk bejutni. És hát amikor felhívott a szervező, mondott egy összeget, én elkezdtem el alkudozni, hogy legyen ez kevesebb. Mert én sokáig ugye én voltam a zenekar menedzsere, csak hát nem értettem annyira hozzá. És én bemondtam egy összeget, és erre így röhögött. Oda azt hallottam a vonal a másik, hogy nem, komolyan. Hú, akkor mondok 5000-re drágába. És akkor ő mondott egy jóval nagyobb összeget, jóval az annyi volt, hogy vonatra volt elég, és akkor lementünk, de az egy fura élmény volt. És talán a barlangban éreztük ezt még, amikor a búcsú koncerten.
A
Szentendrei barlangban búcsú koncertet hazudtunk, és akkor 200 ember megjelent, és akkor ott egy nagyon nagy buli volt, és akkor éreztük azt, hogy ez Szentendrén működik, de azt nem tudtuk, hogy ez Pesten is fog működni.
És akkor, amikor a klipjeiteket elkezdték nagyon román nézni, akkor soha benned egy ilyen, mert én emlékszem arra, hogy az én dalom volt szerintem az első olyan dal, amivel találkoztam a Richard Gere-rel kapcsolatban, és száfolj meg, ha rosszul mondom, szerintem az volt az a számotok, ami úgy áttörte azt a falat, ami az ilyen kezdő zenekarokat megkülönbözteti a már ilyen feltörekvő típusú zenekaroktól. Aztán volt ugye az Ördögmóra is nagy sláger lett, a Palvin Barbie is nagy sláger lett, a Szintis Laci is nagy sláger lett, a Mindenki Bol... Az, hogy tök fura nálatok az, hogy rengeteg nálatok tudatosabban dolgozó magyar zenekart ismerek, akiknek közel sincsenek ilyen népszerű számaik, mint nektek. Ez szerinted annak köszönhető, hogy a Richard Gere jobban működik egy ilyen, ez nem a hülye, és nevetsértésnek létszik, de hogy jobban működik egy ilyen, mint egy régi ilyen szalacsi videó, vagy mém videó. Tudod, mire gondolok, hogy megnézi az ember, finga sincs a Richard Gere-ről, finga sincs a zenéről, Szentendréről, Márton Daniról, semmiről, csak azt látja, hogy itt egy zene, ami fura, a videó is fura, az emberek is furák benne, a szöveg aztán pláne fura, és megnézi egy millió ember. Videós hasonlás, értem, mire gondoltam, igen.
Lehet, tehát persze ebben van egy olyan, hogy nem azért meghökkentő, mert polgárpukkasztó lenne, vagy valami, hanem annyira mondjuk rossz. És nekünk az első a repülőgéppel, amikor bekerültünk az X-faktorba, a klip, ott volt egy ilyen klip verseny, vagy nem is tudom micsoda, és mi azt nem akartuk beküldeni, ugye a Boldog Csaba filmrendezővel csináltuk azt a klipet, Super 8-ra forgattuk, és nagyon...
Egy repülőgépet viszel benne a hátadon, ugye?
Igen. És anyám küldte be az X-faktor klip versenyébe, úgyhogy én nem tudtam róla, és leültetett az asztalhoz, és mondta, hogy Dani, ne jegy meg, de behívták a klipet a klipversenyre. Ó, Isten, nem, anya. És akkor elmentünk, csináltak velünk egy interjút, és akkor igazából a főműsoridőben, ez még a Guest is X-faktor.
Az a legelső X-faktor lehetett kávé.
2011-ben
volt ez. Igen. Legelső volt akkor.
És akkor mi lement ez a klip vasárnap este 9-kor az RTL klubban, és utána így minket mindenhova hívtak, nem mindenhova, de kinyíltak azok a kapuk, amik addig zárva voltak.
És ti ezeken bementetek?
Be. Hát aha, mindenre igen mondtunk igazából. És akkor így kezdődött az, hogy elkezdtünk vidékre járni, Pesten a Tudósok zenekar, a Máriás felfedezett minket, ilyen különböző cikkek is lehozták ezt, hogy volt egy fura klip a repülőgép, és emiatt Máriás megnézett minket, és mi kb. 2 évig velük koncerteztünk, hogy mi voltunk az előzenekarok. A Kollár Klemenc is így fedezett fel minket a Máriáson keresztül. Szóval talán a repülőgép volt az első, és igazad van, az én dalom volt a második ilyen klip, mert az még az Index címlapon is rajta volt.
Azt hiszem, emlékszem.
De nem te írtad.
Nem, akkor nem dolgoztam ott szerintem, még 13, ugye?
Igen,
akkor
igen,
ő van, igen. A, nekem akkor még az volt, hogy ti egy punk zenekar vagytok.
Ó, hát... Pedig...
És hogy neked is vannak punk zenei gyökereid, hogy ott mondom, te olvastam egy interjút, és hülye vagyok, mert csomót jegyzeteltem, és a táskámba hagytam az egészet.
Yeah.
De hogy volt veled egy interjú, ahol még beszéltél is arról, hogy te ilyen nagyon brit punkot hallgattál gyerekként, és ez volt neked a meghatározó élmény. Szerinted ez tetten érhető a Richard Gere-en? Mert én úgy tudom, hogy ti nem szerettetek, hogyha punk zenekarként hivatkoznak rátok.
Csak azért gondolom, hogy egy punk zenekar, szerintem mindig is azt gondoltam, hogy a tagok ilyen sokkal tökösebbek. Tehát tényleg azt csinálják punk zenét, akik mondjuk tényleg legalább egy valaki tökös ott, és nálunk ez nincs.
A punknak az a definíciója, hogy legyenek tökös emberek hozzá?
Nem feltétlen, de a punk zenének azt gondolom, hogy kell szólnia valamiről, vagy kell, hogy azt érez közben, hogy én most tényleg szét fogom verni a világot, vagy azt a rendszert, amiben élek. Azt hiszem, a Richard Gere ez nem feltétlen jellemző. Lehet, hogy voltak olyan dalaink, amik...
Szerinted zenélek se? Mert azzal, hogy ti annyiféle műfaji határt hágtok át, és kevertek össze, és úgy, hogy te közben egy csomószor elmondod, hogy igazából ugyanazt a 3 riffet írod meg már 10 éve minden alkalommal, azért ez még pont az a punk attitűd, ami szerintem erre ráillik.
A punk attitűd, tehát a zeneírás közben az lehet, nem tudom, hogy milyen, nem ismerek úgy punkokat, de nálunk tényleg úgy születnek a dalok, hogy amit az ösztön diktál, nem feltétlen az, hogy melyik hang miután jó. És lehet, hogy ez ezt fedi le, hogy igen, akkor lehet, hogy ez egy punk attitűd, mert én, amit te is idéztél, vagy nem tudom, hogy mondtál, hogy én már hatodjára vittem el egy stúdióba ugyanazt a négy hangot, csak mit tudom én, egy-két változtatással, és akkor a többiek szóltak, hogy ezt én már megírtam korábban négyszer.
Dr. Máriásra visszatérve, én látom bele, vagy tényleg van, én most hallgattam egy csomót a zenéteket, és azt vettem észre, hogy mintha a borítóitoknak lenne egy ilyen picit a Dr. Máriás festményeire. Oh. Nem? Vagy ezt beleképzelem?
Nem, hát én azt feltételezem, ez sem tudatos, de biztos volt Edinára hatással ez, mert Deák Edina a grafikusunk már. Korábban egyébként Hoffman Tamás Boldi volt, aki szintén imádta Dr. Máriást, az összes könyve meg volt, szóval hogy szerintem ezek az emberek vagy alkotók, mivel van egy ilyen mentoruk, vagy nem tudom, mint a Máriás, akikkel, hogyha találkoztak, vagy tartotta Máriás nekik órát, azt hiszem, ilyen is volt a Gerbe, akkor biztos, hogy van a munkájukra ez hatással, hogy tetten érhető ez a fajta. Tehát, hogy a Máriás szelleme ott lebeg ezekben a borítókban. Nem halt még meg, de hogy értitek.
Még meg. Az volt nekem a fura, és ezt beszélgettük még kint adás előtt, hogy nekem az elején a Richard Gere kifejezetten ellenszenves volt. Azt éreztem, hogy na, megint egy ilyen művészkedő Szentendrei brigád, és hogy akkor punkot játszanak, de ahhoz nem elég csövesek és szakadtak, rock and rollhoz nem elég menők, és hogy ez mi van. Nekem akkor esett le, hogy itt mi lehet az egészben a lényeg, amikor észrevettem azt, hogy indokolatlanul sok trash utalás és koncepció van a kommunikációtokba, a zenétekbe, a dalszövegeitekbe. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy én nem nagyon szeretem a trash-t, ami nagyon fura, mert szerintem Magyarországon minden középosztálybeli ember imádja a trash-t. Szerinted Magyarországon lehet úgy, hogy is mondjam, a saját kultúránkat kifigurázó, akár zenét, akár filmet, akár más csinálni, hogy végre ne foglalkozzunk a Budapest TV-vel, a Palvin Barbie-val, az Ördög Nórával, a Nánási Pál, ő volt a pasi a...
Az Ördög Nórának,
igen. Szóval, hogy nekem ez volt az ilyen nagyon feltűnő, hogy itt van egy ilyen művészkedő, akkor még nekem pangzenekarnak tűnő produkció, ami ők is a Palvin Barbie-ról énekelnek, hát ők is az Ördög Nórán énekelnek, hogy ez a popkulturális kapcsolódás, ez tőled jön, vagy az egész zenekarban jellemző volt, hogy két próba között arról beszéltetek, hogy fú, figyelj, látod a való világot? VV okit kiszavazták, basszus.
Jól látod, bár igen, tehát, hogy mi nem különböző, tehát igen, mi két próba között szerintem sokszor beszélgettünk ilyen dolgokra, Palvin Barbie-ról, Ördög Nóráról, Okiról, tehát, hogy tényleg ezek nem azt mondom, hogy érdekeltek minket, csak azt hiszem nem volt nagyon olyan más közeg, ahol ezt így meg tudtuk úgy beszélni, érezzük magunkat kellemetlenül. És ott, hogyha egy ilyen négy fal között...
Értelmiségi művész emberekként bevallani azt mások... Szóval Dr. Máriás beszélnie arról, hogy egyébként a nyerőpárosból kiesett ki?
Persze, vagy Evzámbóhoz nem tudok oda menni a Vajda Lajos stúdióhoz, hogy egyébként a Pampedékkel hogy állsz. Tehát, hogy ezt így nem tudtam megcsinálni. Nem azt mondom, hogy csak ez foglalkoztatott minket, de a szövegek, ugye én írom a szövegeket, és azért igyekeztem mindig valami olyan pici dolgot belecsempészni, akár ezekbe a trash dolgokba, hogy valami talán pici értékelhető dolgot tartalmazzon. Ez nem, tehát, hogy nem mindig sikerült értelemszerűen, de tehát, hogy ezt azért próbáltuk Richard Gere-esen megfogni ezeket a Palvin Barbie-t, vagy olyan klippet készíteni hozzá, hogy trash legyen, róla szóljon, de azért mégis valami értéket képviseljünk, hogy amiben bele lehet akár magyarázni bármit, vagy nem tudom.
Jól képzelem azt, hogy a Márton Dani ez úgy nézett ki régebben, hogy te, akit én ilyen kultúrembernek képzellek el, az így ülsz otthon, és minden este 8-kor leülsz az RTL klub elé, és nézed azt, amit egyébként valószínűleg értékrend szempontjából nem annyira kedvelsz, és mégis ott vagy minden nap. Ezt így jól látom, hogy ez így nézett ki, hogy te otthon ültél és tévét néztél, miközben a magyar értelmiség számára a tévénézés, az már 90-es évektől kezdve egy ilyen szitok szó volt?
Én nem tévét néztem, én tévéműsorokat vágtam, tehát hogy én ezeket gyártottam.
Te már akkor is dolgoztál vágóként az RTL-nek?
Igen, hát én már 6 éve kb. Ott dolgozom, tehát hogy amikor mondjuk egy Palvin Barbie vagy egy Ördög Nóra megszületett, akkor én akkor ott dolgoztam, amikor ő elment az RTL-t.
Ezt akartam kérdezni, te az Ördögöt
írtam, hogy hova tűntél?
Akkor írtad, mikor, de akkor már dolgoztál az RTL-nél, mikor az Ördögöre éppen átment a nagy konkurenciához?
Igen, hát a Blik ott hívott fel, mikor én vágtam épp bent, amit a való világot, hogy valamit, tehát hogy engem ott a Blik úgy hívott fel, hogy írtam egy dalt Ördög Nóra, és beszéljek róla, és én mondtam, hogy nem szeretnék erről beszélni, mert hogy ez nem értem, miért akarják ezt lehozni a Blikben, és akkor így én nehezen mondok nemet, tehát hogy én aztán beszéltem, de csak úgy, hogy minden mondatom végén az volt, hogy rakjuk le, és egy ilyen szalag címe úgy jelent meg, hogy Ördög Nórát szatyron látták, és egy ilyen gonosz kép rólam, tudod, hogy és akkor ilyenek voltak oda, de ezeket én nem mondtam, tehát hogy nem így mondtam, hanem mondtam, hogy hát láttam egy ilyen spáros szatyrot, akkor volt a Spárnak az arca, hogy láttam egy ilyen spáros szatyron a buszon, és hogy azon gondolkodtam, hogy milyen
szép... Vagy ez Szatyron nevű település.
Igen, tényleg. Tehát, hogy milyen szép műsorvezetőnő, és milyen sokat dolgozik, amellett, hogy családja van, minden, és akkor ez így megihletett. De ugye nem ez volt leírva, hanem, hogy ilyen, minden anyukának ilyen vastag ajkat kívánunk, vagy nem tudom, de én ezt nem mondtam, csak biztos benne volt, hogy szép szája van, nem tudom, mert melóztam éppen, és nem figyeltem arra, mit mondtam. Szóval, ilyenek voltak. Igen, szóval, én ott dolgoztam amikor, és egyébként tévét nem néztem, de nem vagyok ez a snob típus, tehát én imádom a például a való világot, nem csak nézni szerettem, hanem vágni is.
Nem csak vágni szeretem, hanem nézni is.
Igen.
Inkább akkor.
Ja, nem? Hát igen.
Elszakadt a húramon a gitár, tudod.
Ja, igen.
Szóval akkor azt mondod, hogy ez a magyar általános trashhez és nagyon kereskedelmi médiához való viszonyod is, az ebből fakadó inspirációd, az már munkahelyi ártalomból volt inkább.
Szerintem talán igen, bár én mindig szerettem régen is, én a Kozsó zenekarokat én például kifejezetten jónak találtam. Nem az, hogy mondjuk hallgattam otthon, vagy...
Jó, Bestiák vagy Picasso Branch?
Picasso Branch.
Szerintem is egyébként.
Egyértelmű.
Folytas kérlek, persze.
Szóval hogy én ezeket nem úgy néztem, hogy röhögök rajta, röhögök, hanem úgy kicsit úgy éreztem, hogy úristen, ez nagyon bátor dolog, amit ők ott csinálnak Fehéringben, meg minden is. És többiek ugye röhögtek, meg mint az osztálytársaim, így, hogy mennyire ciki, még ez általánosban volt talán, vagy nem tudom. És akkor én ott védtem őket, vagy védtem ezt a zenekart, hogy pedig mit tudom, akkor már Luridet hallgattam meg ezeket, de hogy még akkor is megvédtem őket, mert szerintem marha bátor dolog ennyire fura dolgot csinálni.
Mi a fura abba, hogy fogod a Spice Girls-t, a Backstreet Boys-ot, meg az NSYNC-et, leöntött Kelet-Európával, vagy Észak-Balkánnal, és berakod a rádióba.
Ez nagyon fura.
ez a bát.
Összegyúrni ezt a három dolgot úgy, hogy valami sokkal... Most, nem tudom, mi ízléstelen, az én szempontom, hogy ízléstelen, marha sokan szerették ezt. De ugye ez szerintem egy picit ízléstelen, és ezt eladni, és olyan interjúkat csinálni velük az E-pluszon, vagy nem tudom, hogy arról beszélnek, hogy mi a zene, az szerintem egy értékelhető dolog, mert ez egy annyira más világ, annyira fura, hogy ők beszélnek a zenéről, hogy ez biztos befolyásolt engem is, hogy akkor én is hagyd beszéljek a zenéről, úgyhogy nem tudom, hogy kell gitározni, vagy ilyenek.
Volt olyan, hogy valamilyen fesztivál vagy koncerten a backstage-be találkoztál egy ehhez hasonló idézőjelbe hősöd, de mint egy Baby Gabival találkoztál, nem tudom, valami Colbász Fesztivál backstage-ébe, vagy Kozsóval összefutottál a McDonald's-val, vagy ilyesmi, nem volt ilyen, hogy így egyszer közelébe kerülhettél egy ilyen? Mert tudod, az a fura ezekben az előadókban, hogy azért vannak a rendes magyar zenekarok és előadók, akik ténylegesen léteznek is, meg ugye volt a 90-es éveknek az ilyen kirakat arcai, akiket hallottunk a rádióba, a tévébe, de valójában...
Nem léteztek. Senki nem tudta, hogy néznek.
Valójában falunapokon léptek fel, így gondoltam. Szóval, hogy voltak egy ilyen élmény, hogy találkoztál egy ilyen megkreált magyar popsztárral?
Fú, nem tudom, nem emlékszem, nem hiszem.
Ott soha a falu napon fellépti még poénból sem.
A Szintis Laci után ugye ezt sokszor hívtak minket elég sokszor, csak ott ugye a többi számot is meghallgatták, és akkor kedvesen visszahívtak minket, hogy mégsem menjünk. De hogy nem nagyon találkoztunk ilyen, amikor a pampedékat vágtam az Érdi Zsófival, akkor a Gabó bejött néha vele találkoztam, de hát egy teljesen jó fej kultúrát srác volt. Annyi, hogy levette néha a felsőjét, és ott mellettem gyúrt, hogy...
Ez halálkomoly.
Persze volt ilyen.
Szóval komolyan bejelent a pumped Gabó, miközben a róla szóló műsort vágtad, és lenyomott egy 20 fekvőt.
Igen, de hogy ezen már tudod, meg se lepődtem, csak így... Lenéztem, és csak azon gondoltam, hogy bár csak én is így néznék itt, én is csináljam, ne csináljam, de nem, hanem egy sima kedd, reggel 10 volt, tehát hogy nem lepődik meg ezen az ember egy ilyen környezetben, azt gondolom. Meg az fontosabb, hogy ő tényleg jó fej volt, tehát hogy itt ő egy nagyon rendes srác.
Ez amúgy tök érdekes, mert szerintem ez egy ilyen elég megosztó téma, hogy lehet azt mondani mondjuk egy Pumped Gabóra, hogy rendes srác, és hogy van értéke annak, hogy ő létezik bármilyen szinten?
Hát mindenképpen van, persze. Főleg, hogy ahogy az ő stílusában meg tudja szólítani komoly problémákról azokat az embereket, akiket mondjuk nem feltétlen ér el mondjuk egy telex.
Ez azért Sási ezt mondani, mert erről beszélgettük, és ezt én mondtam neki egyébként, de mindegy.
Ezt majd vágj ki, hogy...
Akkor inkább itt teszem a kérdés. Nem érzed azt, hogy megmérgezett téged kicsit a Kert TV? És a kereskedelmi média? Mert hogy azért 6 éve dolgozol ilyen RTS műsorokban, hogy van ez a Stockholm-szindróma, tudod?
Igen.
Hogy így gondolkodtál azon, hogy baszki, hát én tényleg azon dolgozom, hogy emberek zuhanyoznak egy villában.
Igen, ez azért, persze ez felmerül bennem, mikor bemegyek melózni, de hálének azt a részt, azt nem én vágom. De ez a belevaló világban.
Van külön vágó?
Persze. Ja, mi? Általában az esti, tudod, utána van egy műsor, és azt más vágja, de még a Győzike vezette azt a műsor.
Igen.
Fantasztikus. Na mindegy, de hogy nem érzem annyira... Előtte is szerettem a trash-t, vagy vonzott a trash. Hát mi olyan dolgokat állítottunk ki Szentendrén, mikor még nem is néztem tévét, meg nem is voltam vágó. Ami ehhez hasonló, tehát picit olyan, én voltam a fotós a csapatban, de hát nem tudtam fotózni.
Van olyan dolog, amit tudsz is csinálni, és csinálod is? Mert nem tudsz zenélni, azt mondtad, nem tudsz fotózni.
Percig, gondolkodom, hát ja nem, az sem. Hát biztos van, persze.
Most folytasd, igen.
Hát ennyi, hogy ez mindig is vonzott. Az, hogy én bekerültem ide, és van szerencsém, itt dolgozni. Ez nem az állandó munkahelyem, más dolgokat is vágok, de itt ad egy olyan biztonságot, meg olyan emberekkel dolgozom, akikre azért így fel tudok egyébként így nézni, vagy nem tudom, tehát hogy ők azért ilyen tévés profi szakemberek, és az, hogy most ilyen műsort gyártunk, az igazából annyiban jó, hogy szórakoztat is közben.
A rendezést azt elengedted teljesen?
Nem. Most vágtam egy nagy játékfilmet, az operatőr Tóth Levente ott sörözik, de nem jött el a Tinder randi.
Magasságok és mélységek, ugye?
Magasságok és mélységek című filmet. Hát azon sokáig dolgoztunk. Moziba, még hogyha valaki teheti, van kedve, nézze meg, még 4 helyen vetítik.
Ugye ez az Erős Zsolt hegymászóról szóló film, aki meghalt a... Nem a Mantaverest, hanem egy másik...
Kancsenzonga.
Kancsenzonga, azaz, igen. És hogy, ha jól tudom, akkor a film, nem látom sajnos a filmet, azt meséli el, hogy milyen érzés feleségként megélni azt, hogy a párod 3 kontinenssel arrébb eltűnik egy hegyen.
Igen, az özvegyi, a gyászfeldolgozásáról szól, az özvegyének a gyászfeldolgozás, Sterzer Hildának igazából a története. És nem tudom, látta valaki egyébként ezt a filmet, vagy ti ketten? Nem néztem még meg senki. Na jó, nézzétek még meg, kéne írni a 15 000 nézőszámot. Na mindegy. Szóval, hogy... Igen, ja bocsánat, csak elkalandoztam. Szóval, hogy erről szól a film. Ezen is dolgoztam, meg én azért a rendezésre visszatérve, hát nem nagyon volt időm mostanában rendezni kisfilmet, vagy akármi mást. A vágásra fordítottam minden időmet, meg hát így a zenekar, a család, ugye?
Csak azt kérdezem, mert most így visszanéztem, és azt hiszem a legkorábbi interjú az, ahol 2018-ban készült, amikor arról beszéltél, hogy neked van egy 90 perces nagyjátékfilm ötleted, és ezt így elmondott 19-be, 20-ba, 21-be, És nem tudom, hogy ez valaha elkészül, ez tényleg létezik, komolyan beszéltél, szóval, hogy ez egy Richard Gere-től független koncepció.
Van nagy játékfilm ötletem, tehát hogy az Richard Gere-től független, csak még a forgatókönyvfejlesztés zajlik. Ez, amiről beszéltem minden évben, azért beszéltem erről, hogy hát valamelyik gazdag Richard Gere rajongó lecsap, tényleg mindenhol megemlítettem.
Én szerintem konkrétan 10-ből 7 interjút nagyon olvastam.
Volt egy ilyen cél, és akkor még le is pacsisztunk a többiekkel, hogy adnak majd pénzt. Nem adtak. Annyi, hogy 2018-ban írtam egy forgatókönyvet, a Richard Gere musicalről, ez egy fantasy road movie musical volt. Levinek vázoltam is.
Engem a fantasy része érdekel. A road movie-t hát értem. Tündének fogtok beöltözni? Vagy
ja, nem. Nem. Kevés választott el minket, mindig is az irigy, de nem, ez nem olyan lett volna. Annyi, hogy valami misztikus, egy térkép, meg kellett keresnünk egy kincset, ennyi volt, egy valami varázstérkép. És ez, azon igyekeztünk, vagy abban bíztunk, hogy valami nagyon banális, egyszerű történet mellé, hogyha berakjuk ezt a zenekart, egy gagyi történetre, akkor az érdekes tud lenni. Tehát nem valami komolykodó, hanem valami nagyon rossz történetet írtunk. És hát ez tényleg 90 oldal, megszületett egyébként egy normál forgatókönyv, csak hát így nem haknéztunk vele soha, csak így interjúban.
Nem küldtél el mondjuk az NFI-hez, nem mentél el mondjuk forgatókönyvfejlesztési pályázatra?
Talán, nem. Szóval, valakinek elküldtük, de nem emlékszem kinek.
Szóval, soha nem volt az, hogy te ezt annyira komolyan vedd, hogy elkezdj utálmenni annak, hogy honnan lehet akár inkubátorpénzt szerezni rá, akármi mást.
Nem, mert akkor jött ki az első kisfilmem, a Rossz színész, és az hála égnek nagyon jó kritikákat kapott itthon, és nem mertem elküldeni ezt a forgatókönyvet utána.
Ez miért érzem egy ilyen sormintát nálad, hogy minél jobban megy neked, vagy nektek, annál kevésbé akarod ezt elhinni. Szóval, hogy a Richard Gere akkor szűnik meg, amikor végre volt egy jó nyaratok, te akkor nem akarsz pénzt kérni a filmedre, amikor van egy jó kisfilmed. Ez megint az én önsorsrontás feelingem van.
Biztos, persze, de azért volt ebben logika, tehát, hogy én megcsináltam egy kis játékfilmet, ennek a következő lépcsőfoka az, hogy csináljuk még egy kis játékfilmet. Én nem éreztem, tehát én tényleg vágó vagyok, én nem is tanultam rendezni, és az, hogy a Rossz színész...
Vágdám úgy tanultál?
Azt tanultam, igen. De hogy az, hogy a Rossz színész után mondjuk kaptam egy olyan lehetőséget, hogy ott tényleg olyan szakemberek, vagy olyan rendezőkkel tudtam beszélni, akikre felnézek, és tetszett nekik ez a film. Nem akartam eljátszani ezt a lehetőséget, hogy én beadok valami nagyon durva Richard Gere-es forgatókönyvet, ahol ilyen nagyra nőtt koalákkal háborúzik, mit tudom, a Laci, lézerszemekkel. Tessék? Ez fent is volt. Hegedűs Levi csinálta a honlapunkat, és ott kellett csinálni egy fület, hogy támogasd a Richard Gere filmet.
De igen. Jött be pénz?
Nem, semmi. Valaki beírt, hogy szerepeltek-e a filmben.
Egyébként
ennyi volt.
Veletek kapcsolatban, ami nekem nagyon hamar feltűnt még egyébként az, hogy ti elképesztően szoros kapcsolatban vagytok, nagyon korai időszaktól kezdve a közönségetekkel. Oké, hogy ma már, amikor a marketing órán elmondják, hogy minden zenekarnak kell csinálni rajongói Facebook csoportot, most már ez egy ilyen teljesen elterjedt dolog, de nálatok nekem nagyon hamar feltűnt, hogy ti, mint a kezdetektől kezdve, nem rajongók, hanem hogy is szoktak fogalmazni?
Nagy család.
Nagy család, igen. Szóval, hogy a követőitek, én inkább ezt használom, hogy ti a követőitekre nagyon sokat támaszkodtok. Ha jól hallottam azt a Egyedi Peti podcastjében, hogy vittétek ki őket Szentendrére, ilyen városnézős dolgokra, egy csomó más projektetek volt. Ez annak a jele egy picit, hogy nem tudtatok soha egy ilyen produkcióként tekinteni magatokra, hanem inkább egy ilyen közösségformáló entitásra?
Ezt jól látod, igen. Tehát, hogy igen, ahogy én el is mondtam mostában, mikor kérdezték ezt a feloszlást, ez tényleg nekem egy projekt volt. Tehát, hogy az, hogy egy...
A Richard Gere projekt volt?
Abszolút, nekem nem zenekar volt. Én mindig is úgy, hát az összes dokumentumot, amikor én megterveztem, hogy a következő évben mik jelenjenek meg, mi történjen, akkor Féreg projekt volt minden. 2011-től ezt a címet használjuk. És ez a Féreg projekt elment a 10. ugye, nem tudom. És a Féreg projekt 10 volt ugye a búcsú, tehát hogy oszlunk fel. És mivel projektként kezeltem ezt, az volt a cél, hogy mondjuk de ezt már 2010 óta tudtuk, hogy mondjuk azzal, hogy ösztönösen próbálunk zenét csinálni, mindent megpróbálunk nem túl gondolni, így zeneileg, azzal hogy lehet eljutni mondjuk egy olyan szintre, ahova, és nekünk az a szint akkor az volt, hogy az A38-on fellépjünk. És mivel ezt többszörösen túl teljesítette a zenekar, igazából ez okozta egyébként a projekt végét. De a közönséggel meg azért szeretünk így jóban lenni, vagy találunk ki pikniket, nem tudom, hogy valaki volt ezeken a piknikeken, senki nem jött el. És akkor piknikeket, ilyen osztálykirándulást, vagy városnézés, mindenféle volt. Görögesteket tartottunk.
Nem zavarba ejtő úgy közösségi életet élni, vagy szociális életet élni, hogy az emberek egy része az azért van veled, mert te csináltál valamit, nem azért, mert ismert téged? Arra akarok kiukadni, hogy mi van azon, hogy én is szívesen elmegyek mondjuk piknikezni, de hogy azokkal, akiket szeretek, nyilván. Nyilván te szereted a követőiteket, de hogy az egy ilyen kicsit intimebb dolog. És hogy,
abszolút,
és
de...
Hogy érdekel, hogy hogyan néz ki egy ilyen Richard Gere piknik vagy városvezetés, hogy így nem vagy zavarba, hogy oda jön egy csomó ember, aki így néz rád, hogy hú, most akkor mi lesz, mit fogsz nekem csinálni, mit, hol hiszel engem? Szóval, hogy azért ez nem egy olyan kapcsolat, mint mondjuk egy baráti társaságban a dinamika az emberek között.
Nem, de én állítom, hogy ezeken az eseményeken egy ilyen fél óra múlva valahogy mindenki feloldódott, mindenki jól érezte magát, mert egyszerűen eljutottunk arra a pontra, amikor már tényleg minden... De te ott voltál a pikniken, nem? Jaj, na, emlék, te nyertél is valamit. Na, és ennyire emlékszem, ez 3 éve volt, mindenkinek tudom az arcát. Te vagy a Barni a Ródunk. És... Az, nálunk ez 2010-2018 nálunk szabály, hogy koncert után le kell menni a közönséghez, amikor van erre lehetőség. És akkor ott, de persze aki nem akar, az nem jön, csak hogy nekünk egy nagyon nagy feloldozás az, hogy mi ott beszélgetünk az emberekkel. De mi is a zenekarról szoktunk velük beszélgetni, úgy minden másról, és az egy nagyon jó érzés. És azt hiszem a Richard Gere sokáig ezért is tudott így működni, mert mi így a mi közönségünkkel tényleg jóba lenni. Gondolom, minden zenekar ezt mondja, szóval, hogy...
De közben nem, azért el tudom képzelni azt, hogy mondjuk egy Carson Coma rajongó 16-14 éves kislányokkal, mondjuk a Giorgio nem biztos, hogy épségbe ki tudna jönni egy ilyen találkozóval.
Igen, minket ez a veszély nem fenyeget, ugye? De persze vannak, persze, de tök persze más szintén is mozognak, de én ismerek olyan zenekart, aki mondjuk nem is szeret előre menni, még ha szét sem tépik, csak hogy nem szeret olyan nagyon előre menni, mert ő azt mondja mondjuk, hogy a zenéje miatt szeressék, és ne őt. De én meg úgy gondolom, hogy ha ez közösségként tud működni, vagy legalábbis valami ilyen érzetet tud adni, akkor ez tud menekülőpont lenni mindenkinek az életébe.
A Richard Gere kapcsolatban nyilván a vicczenekar kifejezés iszonyatosan rossz, és én nem is használnám, de azért azt nyilván el lehet mondani, hogy erősben az irónia, a szarkazmus, a humor, szövegileg is lehet azt érezni, hogy te is, meg a többiek is valószínűleg jól érzik magukat, mikor ezeket a számokat felvettétek. Én nem tudom, hogy el tudom rólad képzelni, hogy te mondjuk úgy írjál zenét, ami nem áthallásos, ami nem dupla csavaros, ami egy tök őszinte. Most mondtad azt, hogy a zenekar vége felé kicsit sötétebb helyre kerültetek. Ez érdekelne, hogy van-e benned ilyen? El tudod azt képzelni, hogy te mondjuk úgy adják ki magadból egy érzelmet, egy gondolatot zenén keresztül, hogy abban nincs az a, és bocs, így mondom, az a védőháló, ami a humor. Mert hogy egyébként nyilván az van, hogy a trash, az irónia, a szarkazmus, az mindig egy védőháló azzal kapcsolatban, amikor az ember nem mer, nem tud, nem akar úgy igazán őszintén megnyílni valamivel kapcsolatban.
Mivel a szövegeknél mindig... Nagyjából az befolyásolja, hogy hogy írok szöveget, vagy mondjuk mennyire humoros, vagy mennyire kevésbé szól valami fontosabb dologról, vagy a zenem példája, mint mondjuk, hogy mondjuk komolyabb dalszövegekről beszélünk a Richard-nél, ez mindig abból fakad, hogy én milyen állapotomban vagyok. Tehát, hogy nem szoktam úgy leülni dalszöveget írni, hogy akkor most erről fogok írni, hanem éppen ami bennem van. És ez a védőháló, ez kiskorom óta van bennem egy olyan védőháló, hogy én nagyjából humorral vagy... Tehát én próbálok védekezni minden szituációban, és ez valószínű azért is van jelen a zenében, mert én ilyen vagyok. a zenekarból is vannak még ilyen emberek, akiknek ez a védőháló, ez a humor. És emögé nagyon könnyű bebújni, mert ha egy ember vicces, azt úgy békén is hagyják, nem próbálják fejtegetni, hogy milyen tragédiái vannak
ez
az életben.
Ez egyébként nagyon igaz. Ez tényleg így van?
Hát ez a trükkje. Én így élek, nem tudom mióta. Itt a Dani, haha, és akkor utána nem kell beszélnem semmi komoly dologra.
Milyen volt testvérei szakra járni állna a betegeskedő kisgyerekként?
Igen.
Az amúgy traumatikus volt?
Hogy mi?
Vagy nem az, hogy nem testvérei szakra jártál, vagy tesi szakos voltál gimnáziumban?
Ja, de jó, mondjuk az nem volt trauma.
De hát figyelj, az egyedi peti podcastjével azt mondtad, hogy te tesi szakos voltál, úgyhogy mindig fel voltál mentve testnevelésből.
Igen.
Ami pont úgy hangzik, mint egy traumatikus élmény.
Ez egy jó dolog, hát gondolj bele, hát úgy jártál iskolába, hogy fel voltál mentve a napi 4 óra testnevelésből. Lazultam, elvoltam. Többiek tesisztek, én meg ott.
De akkor el tudod képzelni azt, hogy te egyszer ezt a védőhálót le fogod magadról vetni, és akár Márton Daniként, akár máshogy, akár Richard Gere-ként egy sokkal direktebb zenét, üzenetet, tartalmat csinálsz?
A zenében nem hiszem, mert ott kell egyfajta, szerintem ott kell valamilyen fajta önbizalom ahhoz, hogy kísérletezni tudjak, és mondjuk teljesen a mélyére ássak magamnak. Ez az önbizalom bennem nincs meg a zenében. Egyéb projektjeimben, mondjuk hogyha forgatókönyvben dolgozunk, vagy dramaturgként veszek részt mondjuk valamiben, akkor ott értem szerint egy másfajta hozzáállás kell, és ott valószínűleg nem a humor lesz a védőhálom, hanem ott egyszerűen ezt le kell szakítani, és akkor ami a projektet segíti, akkor azt próbálom magamból előhozni. De zenében nem biztos, hogy nem.
Pedig az Éva Otthon című szám, az nekem azért volt tök érdekes, mert volt egy, azt a rekordernek beszélti arról, hogy te 5 nő között nőttél fel, igen. Akkor az nem poén volt.
Nem.
Mert mondom, hogy pont Dajnak mondtam a beszélgetés előtt, hogy nagyon rossz volt felkészülni erre az interjúra, mert nem tudom eldönteni az ő interjúiból, hogy hol poénkodik, hol nem, és valószínűleg sehol nem poénkodtál. Ezben a legdurvább.
Mind az igazság.
Szóval, hogy te 5 nő között nőttél fel, miközben az Éva Otthon pont arról szól, és aztán el is mondtad azt a rekordernek, hogy a feleséged rendet rakott, összevesztetek, hogy te minden szétzsúvásztál, igen. Aztán végignézted azt, hogy pakol, főz, mos, takarít, te meg ülsz a kanapén is, eszembe jutott, hogy lehet, hogy én is segíthetnék.
Igen.
Szóval erre vagyok kíváncsi, hogy pont azt gondolnám, hogyha 5 nővel felnősz, akkor ezeken átlendülsz, és rájössz arra, hogy a felelősségvállalás egy ilyen helyzetben az közös. Ezt mondom ezt úgy, hogy nekem sem megy ez otthon egyáltalán.
Az 5 nő, akik minden szeretetüket beladták, hogy neveljenek, azzal is járt, mivel egyke vagyok, hogy nekem nem kellett pakolnom, sajnos. És hála égnek megtanultam azt, hogy de én nem is voltam az a gyerek, aki ezzel mondjuk visszaélt volna, tehát, hogy én igyekeztem ezzel.
Aki nagyon örülött a háttérben egyébként, bocs.
Az apám, tudod. Úgy vagy. És akkor szóval, hogy nem voltam erre, hogy is mondjam, ez a része nem volt nekem megtanítva. És egyébként a feleségem megtanított rá. Tehát ez egy 2013-as szám, azóta sokat javult.
És... Ugye milyen nyomasztó az, amikor 30 fölött jössz rá arra, hogy iszonyatosan elkényeztetett a férfi társadalom, és fogalmunk sincs.
Én a koleszba jöttem rá.
Én nem voltam koleszos, de jaj.
Én akkor jöttem rá, és azért kezdtem el jóba lenni emberekkel a szomszédba, hogy valami komfortérzetem legyen, hogyha valami dzsúva... Na mindegy, ezt most nem mondom.
De sem tudtál főzni 25 éves korodig?
De hogy is, hát én akkor tanultam meg főzni, amikor megszületett a kisfiam.
Én is a pár éve előtte.
Ez borzasztó. Én tojásántottát nem csináltam. Tudom, hogy nem annyira vonzó dolog.
Kicsit mondom, utána úgy
lehet, hogy szenvedsz, mert...
27 évesen csináltam az első rántottámat.
Komolyan? Én később. De mellette sokat dolgoztam, vagy nem tudom, hogy kell ezt kompenzálni.
De ugye milyen nyomasztó az, hogy erről beszélgetünk, és erre rájönni 30 fölött igazából, de... hogy semmit nem tudunk a háztartásról semmilyen szinten, mert olyan... Tehát mondom, 5 nő között nőttél fel, és az ember azt gondolná, hogy akkor az pont azzal jár, hogy empatikusabb vagy az ügyel kapcsolatban, és nem.
Nem, azért volt jó, mert tényleg megtanítottak nagyon sok mindenre, emberi kapcsolatokra, szeretetre, az, hogy egyébként hogy bánjunk egymással, vagy hogy lássam a világot, de a rántottára nem. És azt hiszem, ez, hogyha mondjuk mérlegre kell tenni, ez nem akkora baj, mert utána ezt megtanultam. Tehát én most már komplett kajákat csinálok, de azok mondjuk olyanok is, tehát hogy nem feltétlen van ehhez tehetségem, de igyekszem most már mindent megcsinálni. Takarítok, mosok, amit egyébként azt utálom a legjobban, de hát, hogy mindent csinálok. Csak hát ehhez kellett egy gyerek.
Így a vége felé most a... Mi lesz a Richard Gere? Azt tudjuk, hogy most nem vagy a zenekar elvileg feloszlik, vagy feloszlott, hogy feloszlott, vagy feloszlik, feloszlott. Vagy fel fog oszlani.
Még lesz egy lemezbemutató, meg vidéki koncertek, aha. És...
Jó, akkor mikor lesz ténylegesen vége a zenekarnak, amikor már nem lesz új zene, nem lesz koncert, nem lesz semmi?
Május 18-án, ugye? Május 18-án lesz a Budapest Parkban a búcsú
koncert. Eddig végig arról beszélt, hogy semmit nem azért csináltok, hogy a Budapest Parkban legyenek sokan. Akkor mégis Budapest Parkban lesznek sokan?
Hát ez, erről beszélgettünk, hogy de akkor ez mit jelent, ha ott is akkor röhögtünk, hogy hát ennél, ez így, tehát hogy oda eljutni így, szerintem vicces, hogy ott fejezzük be. Szerintem. De lehet, hogy csak nekem vicces.
És te a zenét el fogod engedni teljesen?
Nem.
Jó, de akkor kicsit mondj többet erről, mert mondtad azt, hogy a Spotify-on hallgatsz majd még Lou Reed-et, azt azért el tudom képzelni, de hogy így, hogy te... És mondjam, hogy akkor így teszem fel a kérdést. Azt el tudod képzelni, hogy úgy fog zenét csinálni, hogy zenekarban?
Hát még nem tudom, mit hoz a jövő. És ilyenkor szoktam hazudozni.
Nincsenek
tudod?
Fiókban.
Nem
nincsenek,
tudom.
Nincsenek fiókban,
biztos nem.
Nincsenek fiókban ülő dalszövegek, dalkezdemények, ugyanaz a három riff még egyszer adva, kicsit változtatással.
Vannak tervek. Az biztos, hogy pihenni fogok, és a filmre fogok koncentrálni május 18 után, de ezt nem fogom kizárni az életemből, és nincs is terve.
Ez melyik film? Bocsánat.
Hát most, amit mondom, hogy egy forgatókönyvet fejlesztek, és azt szeretném, hogy eljusson a finishbe majd.
Akkor ez az aranyjátékfilm, amit mondtál, hogy akkor mégis van egy
csak
nagy
csak nem játékfilm. Richard Gere nagy játékfilm, hanem ez egy igen, egy más, egy komolyabb. Aha.
Szóval van, aki nagyon szereti a Richard Gere zenét, vagy mondjuk megnézte ezt az adást, és el akar menni egy koncertre, annak május 17-ig lesz rá lehetősége.
Igen, vagy igen.
Szerinted,
18, hogyha... igen. Köszönöm szépen.
Te minek örülni a legjobban, és utolsó kérdés, hogyha mondjuk, ahogy beszéltünk mondjuk az albizottságról, vagy a tudósokról, vagy bármilyen kicsit ellenkulturális underground magyar zenekarról. Te minek örülnél, hogyha 20 év, 30 év, 40 év múlva ilyen zenekutatók a Richard Gere-t előveszik? Mi lenne az a mondat, vagy vélemény, vagy meglátás, amire azt mondanád, hogy na, ezért megérte ezt a zenekart csinálni?
Hát talán az, hogy akik ezt megélték velünk ebbe a 10 éve, hogy ők tudjanak erre jól visszaemlékezni. Az, hogy melyik az a mondat, amit 20 év vagy 30 év múlva mondanak, inkább talán az, hogy tudtunk szerezni jó élményeket embereknek, akik talán meg nem halnak, talán picit magukkal viszik, de azt annyira nem foglalkoztat az, hogy a zene kutatók, vagy nem tudom, mit írnak erről. Mert...
Akkor mondom, te elégedett vagy a Richard Gere pályájával?
Abszolút, főleg azzal, hogy most oszlunk fel, igen.
Szuper. Márton Dani, nagyon szépen köszönöm,
köszönöm.
A beszélgetést, és köszi nektek, hogy itt voltatok, és végighallgattatok a beszélgetést. Majd elvileg ez fel is fog kerülni a Telexre pár hét múlva, valamikor. Aki esetleg lemaradt volna róla, én Sajó Dáid voltam, köszönöm a figyelmet nektek. Köszönöm még egyszer Márton Dainak.
És köszi.
Sziasztok.
Sziasztok.